Köszöntöm ezeket, szervusztok! Október 23-án publikáltuk azt a közvéleménykutatásunkat, amelyet a 21 kutatóközponttól rendeltünk meg, és amely először mutatta azt, hogy a biztos pártválasztók körében vezet a Tisza párt. Ezt egyébként, ezt a jelenséget azóta trendszerűen mutatják a további közvéleménykutatások is. Volt ugyanakkor ennek a közvéleménykutatásnak egy másik alultárgyaltabb aspektusa is, amelyre azt gondoltuk, hogy érdemes lenne egy egész adást szentelni neki, lévén, hogy úgy tűnik Magyar Péter is felismerte, hogy ez egy kihívás a politikai projektje számára, mégpedig a nők körében való elfogadottsága, támogatottsága személyének, illetve a Tisza pártok magának. Éppen ezért a mai adásunkban arra vállalkozunk, egy kicsit átfogóan nézünk rá arra, hogy mit jelent a férfiasság, a macsóság, egyáltalában hogyan lehet fölmérni azt, hogy mire vágynak a női szavazók Magyarországon. Erre vonatkozóan kiváló vendégeket sikerült elhívnunk, elfogadta meghívásunkat Kovács Eszter politológus, a Bécsi Egyetem kutatója. Szervusz! Róna Dániel, a már hivatkozott 21 kutatóközpont igazgatója. Szervusz!
Köszönöm a meghívást!
És elfogadta meghívásunkat Schulz Nóra, belépési küszöb podcast szerkesztő műsorvezetője, illetve Jámbor András kabinetfőnöke. Szervusz!
Sziasztok!
És még egy gyors szolgálati közlemény, az adást november 19-én kedden délután rögzítettük. Csapjunk is bele. Nézzük az alapvető adatokat, amelyeket október 23-án bocsájtottatok a rendelkezésünkre, ami alapján lehet egyáltalán látni bármit is a női választók preferenciáiról, és azt szeretném kérni először Dániel, hogy értelmezze ezt a nézőink számára, utána pedig azt kérem Esztertől és Nórától, hogy vonjátok le azokat a következtetéseket, amiket hipotézisként meg lehet fogalmazni, és aztán ezekből induljunk majd ki a beszélgetés során. Szóval mit látunk az ábrán, Dániel?
Hát azt látjuk, hogy a Tisza lényegesen népszerűbb a férfiak között, mint a nők között. A Fidesz esetében ez fordítva van, de messze nem olyan nagy a különbség, azért az a hiba határon belülnek tekinthető. És ami a legszembeszökőbb, hogy a bizonytalanok között sokkal több a nő, vagy a nők sokkal nagyobb arányban bizonytalanok. Illetve a Mi Hazánk esetében is van egy jelentős eltérés, a Mi Hazánk meg a férfiak körében népszerűbb, és a nők körében kevésbé népszerű.
És van egy másik, ami a kormányzó képességgel kapcsolatos percepciókat mutatja, illetve azok az alakulását, kérlek, hogy akkor azt is nézzük meg, és azt is értelmezd a nézőink számára.
Itt pedig azt látjuk, hogy az volt a kérdés, hogy ki kormányozná jobban az országot, és csak két válaszopció volt, és a teljes népességet tekintve nagyjából megegyező számosságban mondták azt a válaszadók, hogy az Orbán kormány, vagy a nyilván hipotetikus magyar kormány. Viszont, hogyha megnézzük a nemi megosztást, akkor azt látjuk, hogy a férfiak valamivel nagyobb arányban a magyar kormányt preferálták, vagy azt gondolták, hogy jobban kormányozna a nők, meg fordítva, ők meg az Orbán kormány mellett tették le nagyobb arányba a voksukat. Nyilván ez összhangban van az előző ábrával, tehát ezt látjuk, hogy a férfiak körében jobban áll Magyar Péter, a nők körében meg Orbán Viktor.
Miért átlom a kollégáknak a szót, van bármifajta hipotézised, amivel élnél most itt a műsor elején esetleg, ami magyarázná ezeket az arányokat?
Igen, nyilván ez nagyon komplex dolog, tehát nem lehet egy magyarázattal, de ha egyet kéne kiemelni, akkor a politikai érdeklődést hangsúlyoznám. A nők kevésbé érdeklődnek a politika iránt, mint a férfiak, kevésbé involváltak, kevesebbet beszélgetnek róla, az ő életükben ez egy kevésbé fontos dolog, mint a férfiak számára. Nyilván vannak kivételek, de tendenciaszerűen ez igaz, az adatok ezt alátámasztják, és azt is látjuk, hogy minél biztosabb valaki a részvételében, minél jobban érdeklődik a politika iránt, annál jobb eséllyel szavaz a Tiszára. És ezek az összefüggések annyira élesek és markánsak, hogy szerintem ez már önmagában elég sokat megmagyaráz ebből. Egyszerűen sok női választó van, aki számára a Tisza még nem merült fel annyira alternatívaként, nem foglalkozott annyit a politikával, nem tudott annyira megbizonyosodni arról, hogy ez egy biztos, jó, kockázatmentes választás, amik egyébként a női választók számára kiemelten fontos szempontok. Úgyhogy én ezt tartom a legvalószínűbbnek, de nyilván nagyon komplex a jelenség, meg örülök, hogy vitatkozhatok majd a kolléginákkal erről a kérdésről.
Hát halljuk meg az álláspontjukat, hogy van-e vitaképes álláspont, Eszter, tehát te mivel magyarázod?
Ebben teljesen egyetértek Danival, és szerintem is ez a kiinduló pont, hogy biztos, hogy ma este sem fogjuk megfejteni, mi az az egy ok, amire ez visszavezethető, tehát valószínűleg több okból áll, ez egy nem egy merész állítás. Talán onnan kezdeném, hogy ez teljesen bevett dolog, hogy a politika tudomány próbálja elemezni a nemileg eltérő adatokat, és ez nagyon sok párt esetében megfigyelhető. A Mi Hazánk például nagyon nem lók ki a nemzetközi trendből, tehát a szélsőjobboldali pártok jellemzően a férfiaknál népszerűbbek, mint a nőknél. Ez, tehát az az, ami mondjuk így nem is nagyon szorul olyan szemben a magyarázatra, hogy ez kb. Évtizedes nemzetközi trendeket igazol, és hogy szerintem itt azért merül fel ez a kérdés, mert elvileg ugye a magyar Péteré a demokratikus alternatíva, 14 éve azt hallgatjuk, hogy a Fidesz milyen szexista, a nők hagyományos szerepeit erősíti, és hogy valójában itt most látunk egy olyan diszkrepanciát, hogy a kihívó az a férfiaknál sokkal erősebb. Én sem tudom a pontos választ, tehát sokkal pontosabb és valószínűleg kvalitatív kutatásokra van szükség arra, hogy megnézzük a részint a férfiak között, tehát azt, hogy a férfiak körében miért népszerűbb, a nők körében miért kevésbé népszerű, és hogy a bizonytalanoknál miért vannak nagyobb arányban a nők. Az én hipotézisem az az, hogy tekintve, hogy a Tisza párt jelenleg egy one-man show, tehát hogy Magyar Péter személye az ajánlat, ezért az ő megítélése befolyásolja azt, hogy tetszik-e, vagy alternatívának tekintem-e az Orbán rezsimhez képest a Tiszát, és neki van egy nagyon erős macsó kisugárzása. Tehát egész egyszerűen ez a típusú, egy olyan férfiasságot képvisel, amilyen lenyomó, domináns, agresszív, ami egyszerűen a valóságérzékelésben vagy az érzékelésben különböző lehet nők és férfiak számára. Török Gábornak volt néhány hete ez a megfejtése, hogy Magyar Péter egy kalapács, és hogy a választók azt szeretik benne, hogy ő az, aki ki tudja hívni, és jobban tudja ütni az Orbán rezsimet, és ő valahogy úgy fogalmazott, hogy minél inkább rábizonyítja a Fidesz, hogy agresszív, erőszakos, annál inkább fogja az ellenzéki választó őt ütősnek és kalapácsnak látni, és hogy ez valójában neki kedvez, és hogy felmerült bennem rögtön, hogy az az ellenzéki választó, az egy ilyen nem nélküli valami. Tehát, hogy szerintem simán lehet az, nem tudom bizonyítani, nem tudjuk, nincs az adatokban ez így nem derül ki, hogy az, ami a férfiak számára kívánatos, vagy legalábbis tolerálható, az nőkben nem biztos, hogy karizmaként csapódik le, hanem viszolygás, unszimpátia, bizonytalanság, veszély. Tehát lehet, hogy itt van valami percepciós különbség, tekintve, hogy Magyar Péter ilyen masszívan tolja ki a férfiasságát minden szempontból a kommunikációjában.
És bocsáss meg, összevetésben Orbán Viktorral, tehát azért nem lehet az, hogy azért Magyar Péternél például azt lehet látni, mondjuk érted akár az Európai Parlamenti frakciójában, akár a Fővárosi frakciójában, hogy vannak női képviselők, akiknek jelenleg ugye, hát korlátozottabb az autonómiájuk, vagy a politikai mozgásterük, de legalábbis vannak. Orbán Viktor mellett pedig azt lehetett látni, az elmúlt egyben két vezető női politikusa gyakorlatilag ment a levesbe, és hát azért az ő karakteresen feltétlenül arról ismert, olyan hatalmas teret engedne a női kiterjedésnek, vagy hát önkiteljesítésnek, inkább így mondom, bocsánat a fogalmazásért. Szóval, hogy nem lehet azt látni, hogy Orbán Viktor politikája különösebben felszabadítva hatna nők széles tömegére ebben az országban.
Ezt jó, hogy kérdezed, mert ezzel semmiképpen sem azt szeretném mondani, hogy az orbáni nőkép, vagy az orbáni nőpolitika az lenne az út előre, amivel a nők felszabadításáért küzdhetünk. De meg Orbán is mondjuk el szokta mondani, hogy hát a nőknek ez nem annyira való, ez a politika nevű dolog, vagy hogy ők ehhez túl puhák, túl kedvesek, itt pedig ez egy kemény világ, ide férfiak kellenek, de hogy mondjuk az egész, tehát szerintem itt nagyon sok szint összekapcsolódik, egyik ez a reprezentációs szint, amire te is utalsz, hogy hány nő van hol. Egyébként ugye a Tiszánál még jelenleg hiába vannak ott a nők a fővárosi frakcióban is és az EP-ben is, de nem nagyon tudunk róluk semmit, tehát nem volt autonómiáik, nem tudjuk, hogy mit gondolnak, hogyan lesz ez. Tehát van a reprezentációs szint, van a szakpolitikai szint, ez a mit tesz nőknek, férfiaknak, vagy ki érzi úgy, hogy képviselve van így az ügyek szintjén. És a harmadik az, hogy az a férfiasság vagy nőiesség, amit ő maga megjelenít, az mennyire, nem tudom, mennyire érezheti valaki úgy, hogy ő úgy beszél, mint az olyan emberek, mint amilyen én vagyok. És tehát azért a Fidesznek is, tehát mondjuk Orbán Viktor az most már egy ilyen hatunokás nagypapa, aki amúgy egy ilyen stabil, nyugodt erő, de hogy körülötte vannak különböző egyéb típusú férfiak is, tehát egyrészt ő nem ez a, nem úgy macsó, mint a Magyar Péter, másrészt, hogy mondjuk a Szijjártó Péter, vagy Németh Szilárd, vagy Gulyás Gergely teljesen különböző férfi képeket jelenít meg, tehát ha a Tisza például több alakot felvonultat, akkor nem ennyire Magyar Péter személye lesz a középpontban, ebből a szempontból sem, de tekintve, hogy ő egy nagyon specifikus ilyen férfiasság képet testesít meg, ezért érdemes ezt elemezni, és ezért van az a hipotézisem, hogy lehet, hogy ez, mivel hogy ezt annyira erősen képviseli, befolyásolhatja a percepcióját a nők és a férfiak körében különböző módon.
Oké, okay, Nóri, te is a macsóság hipotézist vallod, mint esetleges távoltartó erőt a nők vonatkozásában a Magyar Péter irányába, vagy valami mást azonosítasz be?
Én is szerintem, amikor még márciusban beszélgettünk a Magyar Péterről az egésznek az elején, akkor már itt ültem és utaltam rá, hogy én nagyon várom majd ezeket a méréseket, mert hogy azt gondolom, vagy az volt a megélésem is, meg a nem tudom, szakmailag is azt vártam, hogy kik lesznek azok, akik inkább ott vannak már ebben a táborban, és honnan tud ez még növekedni. Akkor egy ilyen felívelőben volt a Tisza, meg hát egyébként azóta is, és nyilván mindenkit ez érdekelt, hogy kik azok az úgynevezett Tisza szavazók akkor, amikor még ez nem is létezett valójában, és akkor, én már akkor ezt nagyon vártam, hogy mik lesznek a demográfiai számok. És szerintem több érdekes dolog van. Azt szerintem külön majd témánk lehetne, hogy miért ez a szám az, ami ekkora port kavart ezután a mérés után. Szerintem ez önmagában érdekes, hogy a gender hogyan lett egy ilyen politikai elemzési szempontja egyébként választásoknak, vagy amire jobban figyelünk. Most szerintem pont az amerikai választások kapcsán már a gender választás, már, hogy, mint hogyha ez a nemi, társadalmi nemen múló választás lenne, egyre inkább megjelenik ez az értelmezés a politikai események kapcsán, és szerintem Magyarországon is most ez egy ilyen, ahogy te is mondtad, ezt egy nemzetközi trendnek látjuk ilyen szempontból is szerintem a lecsapódását, egyszerűen lett szemüvegünk arra, hogy ezt a nézőpontot lássuk. De nyilván ez egy sokkal bonyolultabb kérdés az, hogy kik a Magyar Péternek a támogatói, és majd, hogyha nézzük a különböző számokat. Én alapvetően azt látom, hogy nem csak egy nemi kérdés van, hanem egy kor kérdés, meg alapvetően ezzel összefüggő politikai érdeklődés, meg aktivitási kérdések is, amiket már a Dani is említett. Tehát szerintem ez nem olyan egyszerű, hogy a nők körében kevésbé népszerű a Magyar Péter, és különösen nekem van problémám azokkal a narratívákkal, amik részben ezután a mérés után megjelentek, és arról szóltak, hogy a nők lennének az akadályai a kormányváltásnak Magyarországon. Szerintem az talán a legkárosabb egyik értelmezés volt, ami megjelent, és ilyen szempontból szerintem vigyázni kell ezekkel az értelmezésekkel, amik még tényleg csak spekulálnak egy-egy adatsorból, egy-egy pillanatból, meg kell nézni többet, hogy hogyan fog ez alakulni, hogy hogyan alakul bizonyos politikai események után. Ez is van szerintem, meg tényleg valójában kisebb csoportokat kéne szerintem elemezni, mi történik a fiatal nőkkel, ők miért bizonytalanabbak nagyobb arányban, miért nem formálnak politikai véleményt két választás között akkora arányban. Az idősebb nők, ugye ez is sokszor elhangzott ennek a kutatásnak a kapcsán, hogy például ugye mi is az Eszterrel aktívak voltunk a közösségi médiában ennek kapcsán, és akkor nagyon sokan azt reagálták, hogy hát de több idős nő van, hát ez egyértelmű, hogy ez egy idős probléma, csak hát az idős nők attól még nők is attól, hogy idősek, és nyilvánvalóan ezzel a specifikus kérdéssel kell foglalkoznia szerintem akkor adott esetben Magyar Péternek, hogyha egy kormányváltó többséget össze akar állítani. Szóval én alapvetően ezt látom, amit igazából már márciusban is mondtam, hogy középkorú, meg idősebb nők nélkül nem lehet kormányt váltani Magyarországon. Az, hogy velük mi történik, és őket ki az, aki meg tudja szólítani, ez egy kulcskérdés, és én ezért nagyon örülök, hogy beszélünk erről, de talán bonyolultabb a kép, mint sem annyi, hogy a nők ne bíznának Magyar Péterbe, és ezért rájuk lehetne terhelni akár mondjuk a kormányváltás előtt álló akadályoknak a súlyát.
Volt még két értelmezés, ami fölmerült, az egyiket Tóko Gábor dobta be, ő úgy fogalmazott, hogy a női szavazók egyszerűen mérsékeltebbek és kevésbé nyitottak a radikális pártok irányába, bár szerintem kérdés az, hogy valójában mennyiben tekintető radikális pártnak a Tisza, akár a Mi Hazánk, pláne a Fidesz-szel összevetésben, de most ebben nem is biztos érdemes belemenni. Viszont volt még egy másik felvetés, ami azt mutatja, és ezt a közvéleménykutatók fogalmazták meg, hogy a nők párthűbbek, még ha ki is ábrándulnak a pártjukban, nehezebben köteleződnek el egy új formáció mellett. Nem tudom, hogy például a ti szavazat áramlós méréseitek vagy kutatásaitok megerősítik-e ezt, hogy kifejezetten cáfolják. Nóri felül azt érzem, hogy ezek kifejezetten bullshit feltevésnek.
De, csak ez annyira vicces, hogy a nők hűségesebbek, tehát hogy ez egy annyira ilyen, gyakorlatilag ezt a sztereotípiát hallom benne megszólalni. Tehát hogy nézzük meg, hogy akkor hogyan viselkednek nők választásokon.
Hogy viselkednek a nők választásokon?
Ezt én sem mondanám így, hogy hűségesebbek. Ugye abban esetleg olyan értelemben lehet benne valami, hogy mivel kevésbé érdeklődnek, ezért talán nem távoznak olyan gyorsan, mert ugye, ha egy új párt megjelenik, akkor arra értelmszerűen először az érdeklődők szavaznak. Aki nem érdeklődik, az eleve később veszi észre, hogy ez egyáltalán létezik. Kevesebbet tud róla, nem számít annyira komolyan vehető alternatívának. Tehát én inkább ezt így fognám meg, és amit a Tóka Gábor mondott, arra azért rácsatlakoznék. Ugye Európában Orbán barátai, a patrióták mozgalom, meg Amerikában a Trump radikálisnak minősülnek, és a Magyar Péter ugye az Európai Néppártnak a tagja, az pedig egy mérsékelt erőnek minősül, ezért Európában általában az Európai Néppárt tagpártjai a nők között népszerűbbek, valamivel a Orbán frakciójának a pártja meg a férfiak között, de ugye Magyarországon ez egyáltalán nem így van. Tehát ugye egyrészt Orbán van kormányon, sőt nem csak kormányon, hanem gyakorlatilag a rendszert is maga köré kiépítette. Tehát ő jelenti a stabilitást, az állandóságot. Az, hogy mérsékelte, nyilván ezt nagyon sokféleképpen lehet nézni, és abban az értelemben lehet mondani, hogy a mérsékelt, hogy mégiscsak az a megszokott, és a Magyar Péter, amit képvisel, én nem pont olyan jelzőkkel láttam volna el, mint az Eszter, de abban mindenképpen egyetértek, hogy radikálisnak tűnik a hangneme, a jelzői, amiket használnak, a követelései, a fellépése radikális, formabontó, tabudöntő, nem tudom még milyen szavakkal tudnám illetni.
De tud más lenni egyébként egy olyan ajánlat, ami 14 év urbanizmusát próbálja kikezdeni? Tehát, hogy megosztónak lenni, felforgatónak lenni valószínűleg egyfajta munkaköri leírás annak, aki Orbán Viktor kihívója akar lenni, nem?
Világos, én nem gondoltam arra, hogy rosszul teszi, hogy ilyen. Csak arra gondoltam, hogy egy női választó szerintem sokkal kevésbé várja ezt el, és egyébként a Török Gábori hasonlat, hogy kalapács, ugye ez is egy férfias hasonlat. Tehát, hogy nyilván egy férfias világképben az, hogy van egy kalapács, ami üti a Fideszt, és nem akarom mondani, hogy mit csináljunk, de ez értelemszerűen ez egy férfi számára egy kedvező, jobban azonosulható kép. Egy női választó kevésbé így gondolkodik a pártokról, politikáról, nem azt várja el, hogy egy kalapács sújtson oda az Orbán kormánynak, hanem inkább egy új alternatíva kidolgozását, új programot, tehát mérsékeltebb megoldásokban gondolkodik.
Oké, Eszter?
Így csomó minden elhangzott, hogy pár dologra reagálnék. Az egyik ez a nők nehezebben váltanak pártot, tehát ha jól értettem az áramlásos ábrát a kutatásotokban, akkor ott a Fideszről lecsatlakoztak a kegyelmi botrány után nők is és férfiak is, akik most ugye a bizonytalanok táborát erősítik, tehát nem mentek a Magyar Péterrel vagy a DK-val, viszont ebben nagyobb a nők aránya, tehát hogy 7% pontnyi nő és 4% pontnyi férfi, ez nem olyan kiugró, de valamivel több. Tehát, hogy szerintem az is érdekes lenne majd esetleg további kutatásokban, hogy a nők vajon a kegyelmi botrány tartalmi része miatt, vagy a két nő levétele miatt, vagy mi miatt csatlakoznak le a Fideszről. Tehát, hogy mi az, ami miatt ők kiábrándulnak. Egy másik, amit mondtál, hogy az Orbán barátai, azok a radikális jobboldali pártok Európában, ugye egy nagyon érdekes kivétel az FPÖ, az Osztrák Szabadságpárt, ami korábban radikális jobboldali párt volt, még most is az, ám de eltűnt a nemirés. Tehát, hogy miközben ugyanúgy, mint a mi hazánkra és a szélsőjobboldali pártokra jellemző volt, hogy a férfiak szeretik jobban, most ugyanannyi nő és férfi szereti. Tehát, hogy itt van ezzel kapcsolatban ilyen európai szintű átalakulás is, és ezt szerintem ne veszítsük szem elől, amikor a magyar dolgokat elemezzük, mert hogy valamit ezek a pártok valamiért meg tudnak jeleníteni. Ugyanúgy, ahogy ezt mi már évekkel ezelőtt egy lengyel kolléganőmmel elemeztük a jog és igazságosság és a Fidesz kapcsán, hogy ugye ott sem jellemző, tehát miközben a Fidesz gyakran leírjuk szélső jobboldaliként, radikális jobboldaliként, tehát valami legalábbis a középjobbtól jobbrának, aközben ott, tehát a nők igenis megszorítva érzik magukat, úgy érzik, hogy ez a párt engem képvisel, vagy ez a rezsim. És még azt, hogy így, hát, hogy a követelései mennyire radikálisak, ja, te ezt te mondtad, igen, hogy radikális követelésekkel áll elő a Magyar Péter, mármint miben? Tehát konkrétan ugyanazt mondja a követelései mint amit 14 éve az ellenzék mond, a korrupció, az egészségügy, az oktatás, a MÁV, az infláció, megélhetési kérdések, tehát az állítások szintjén, tehát az, hogy a kormány nem a problémáiddal foglalkozik, hanem a propagandát csinálja, tehát ezekben nem radikális, szerintem ami esetleg radikális lehet, stílus. Az a hang, nem, az a stílus, de hogy abban meg van egy ilyen agresszív elem. Tehát szerintem olyan, úgy értem, és én igazából nagyon tudtam vele empatizálni a hétfői sajt, vagy a hétfői kiszivárogtatásnál, amikor elmondja, hogy aki szelíd a politikában, azt megeszik, és tehát ez most Magyarországon, és ebben valószínűleg tényszerűen igaza van. Tehát, hogy az a típusú kalapácsság, vagy gátlástalanság, az szükséges ahhoz, hogy ne hajj bele, vagy ne menjen a bőröd alá az a típusú nyomás, és lejárató kampány, és személy, tényleg a személyedre menő támadás. Tehát, hogy szerintem kell ez a típusú dolog, de ugye ő ezt úgy kezeli, hogy ha betámadják, akkor nem defenzívában megy, oké, de hogy akkor ugye meghosszabbítja bicskéig. Tehát, hogy akkor nőveréssel vádoltok, akkor felemelem az övem. Azt mondjátok, hogy vakarom a farkam, akkor kirakom a banánt. Tehát, hogy ilyen...
Vagy elmegyek a kolbászfesztiválra, igen.
Igen, tehát, és tényleg ebből azért elég sok példa összegyűlt az utóbbi időben, tehát, hogy van ez az ilyen bemutatós stílus.
Ami egyébként jó rezonál az ellenzéki közönség.
Abszolút, és egyébként, bocs, csak, hogy van itt egy nemi különbség, de ez nem azt jelenti, hogy a nők nem akarják, a férfiak meg igen, tehát hogy ezt én sem állítom, tehát hogy szerintem igenis sok nő is megszorítva érzi magát azáltal, hogy végre van Orbánnak egy potens kihívója, tehát hogy az azért úgy képzelném, hogy fontosabb szempont, hogy azok számára, aki mondjuk már x éve várja, hogy ellenzékből mikor lesz kormányváltás, hogy hát ha most ezt így lehet, akkor így lehet.
Nóra?
Igen, szerintem egyébként ez az egyik érdekes kérdés, amiről az Eszter is beszél, hogy mi az, amit a nők várnak egyébként egy politikustól, és erről szerintem nagyon sok spekuláció van, hogy mivel lehetne megszólítani a nőket, és én azt érzem, hogy most abban a pozícióban vagyunk, amikor mi még az elemzői beszélgetésben azt tudjuk elmondani, hogy mi nem lesz elég. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy az, hogy női politikusai vannak, az nem lesz elég. Az, hogy palacsintát süt és kertészkedik, az nem lesz elég. Az, hogy a Merrek elleni hónap első napján erről posztol, azt gondolom, hogy nem lesz elég. Az, hogy ugyanazt mondja, mint az ellenzék mondta x éven keresztül, nem lesz elég. És valahogy azt érzem, hogy azt mi most adott esetben nem is tudjuk megmondani, hogy mi lesz az a dolog, amivel Magyar Péter meg tud szólítani nőket, hiszen ez a politikai munka. Tehát, hogy pontosan abban a pillanatban fogjuk látni, hogy mi az, ami működik, amikor azt elkezdi csinálni, és a következő meg a következő mérésben azt látjuk, hogy mozdul el adott esetben ez a csoport. Jelenleg én inkább ezt látom, hogy próbálkozik. Van, azt gondolom, hogy vagy azért, mert ő is nézte a különböző cikkeket, meg műsorokat, és ez az, ami hozzá is eljutott azzal kapcsolatban, hogy mit emelnek ki az elemzők ennek a egyébként számára nagyon fontos mérésnek a részleteiből, és azért elkezdett rá reagálgatni. Vagy egyébként is ők is vannak saját méréseik, saját percepciójuk a közösségükről, és úgy látják, hogy ebbe az irányba kell tenni lépéseket. Szóval szerintem még itt tartunk, hogy nem tudjuk, hogy mi fog működni, és bizonyos szempontból azt gondolom, hogy a Fidesznek a női támogatottságáról is nagyon sokszor azt gondolom, hogy valójában elég kényelmetlen dolgokat kell belátnunk ahhoz, vagy ellentmondásos kérdéseket, hogy hogyan lehet, hogy egy ennyire adott esetben nőellenes kormány mégiscsak népszerű a nők körében, és ebbe szerintem az egyik, ami nagyon fontos, hogy azért nézzük meg, hogy mit ad mégiscsak közpolitikailag meg forrásokban mondjuk a Fidesz rendszer a nőknek, és ebben szerintem a nőknek a kedvezményes nyugdíj lehetősége, főleg a nők 40, alapvetően egy olyan dolog, amiben több százezer nő most már részesül, több mint 300 000, van akkor még pár százezer, aki arra vár, hogy a következő pár évben ebből részesülhet. Ez ugye nem azt jelenti, hogy ők mind nyugdíjba is mennek azonnal, hanem utána akár adott esetben tovább dolgoznak, de van egy ilyen kedvezményes adózási helyzetük. Tehát ilyen szempontból szerintem fontos a materiális elemzés is, tehát hogy mi az, amit a nők számára elérhető, és ebben én nagyon egyetértek azzal, amit az Eszter is mondott, hogy én még nem látom, hogy Magyar Péternek mi lesz a gazdaságpolitikája, nem látom, hogy ezeket az elosztási kérdéseket, amiben nyertesek és vesztesek vannak, és egy ponton el kell kezdeni nyerteseket és veszteseket kiválasztani, akár egy kampány szintjén is valamit kell mondani. Ebben nem látom még, hogy mit választ, és talán ezt várják a bizonytalan választók is egyébként, hogy akkor lássák meg, hogy ők a Magyar Péternek a nyertesei közé fognak tartozni, vagy a vesztesei közé, mi az, amit állítani fog. Úgyhogy szerintem ez is egy fontos része ennek az egész diskurzusnak, hogy kit tud megszólítani, meg amit mindenképp visszahoznék, az az, hogy ki mit fogyaszt, és honnan tájékozódik, és milyen gyakorisággal. És biztos, hogy tehát van egy, ezek a kutatások, ezek ezt is kicsit nehezen elemezhetővé teszik, mert egy-egy pillanatról szólnak, de van egy időbenisége a politikának, és van egy időbenisége annak, hogy eljusson egy hír valakihez, van egy időbenisége annak, hogy meggyőződjek róla, hogy ő egy jó választás, és azt gondolom, hogy az, amiket elhangzottak, hogy a nőknél adott esetben ez igen lehet, hogy lassabban történik, vagy nem, hogy mondjam, a napi szinten lehet, hogy nem foglalkoznak annyit politikával, de egyébként meg nyilván részesei a közéletnek, és nyilván választanak, döntéseket hoznak, beszélgetnek, csak ez lehet, hogy nem a mindennapi hírfogyasztásban jön ki, ugye ezt látja az összes újság, meg média platform, hogy a követőinek a nagyobb része azért férfi, és ilyen szempontból még nagyon az elején vagyunk a Tisza meg a Magyar Péter életének.
Igen, ezzel együtt még a szakpolitikai dimenziókkal kapcsolatban szeretnélek egy körben gyötörni majd benneteket, de előtte még oda kapcsolnék vissza, amit te is felvetettél az előbb, az életkori kérdést, amire Szabó Andrea is utalt választásszociológusként a Telexen, aki figyelmeztetett arra, hogy általánosságban női szavazókról beszélni félrevezető lehet, mert valóban nagyon sok különbség lehet fiatalabb és idősebb nők között is. És ugyanakkor fölmerült két szempont, és mindkettővel kapcsolatban kíváncsi lennék a véleményetekre. Egyrészt van ez a szempont, hogy a nők tovább élnek, tehát több idős nővel kell tudnia kezdeni valamit Magyar Péternek, tehát egész egyszerűen az elutasítottságában itt megjelenik igenis valamilyen módon az életkor a nők körében. Illetve van még egy grafikonunk is, amit kérek a szerkesztő kollégámtól, hogy rakjuk be, ami kifejezetten arról szól, hogy a nemi szakadék pont a fiatalok körében a legnagyobb. A fiatal férfiak között 47%-os a Tisza, a fiatal nők között csak 35, egyébként a 30-asok körében is hasonló a szakadék. Szóval milyen további szempontokra hívnátok még fel a figyelmet kifejezetten életkor és nem megosztás alapján? Nóra.
Igen, szerintem itt is az a helyzet, hogy érdemes látni egy nagyobb kontextus, hogy egyébként is ebben a fiatal korosztályban, vagy a még fiatalabbok között, tehát a Gen Z, meg a millenniálnak a fiatalabb része, ott globálisan brutális szakadék van abban, hogy a férfiak hogy szavaznak, meg a nők hogy szavaznak. Ez látszik egyébként Lengyelországban, és látszott, hogy nagyon-nagyon más, a nők sokkal inkább a progresszívabb erőket választották, ez látszik egyébként az amerikai választásokban is, fiatal nők, fiatal férfiak teljesen máshogy szavaznak, tehát itt is nem lehet egy dolgot mondani, hogy a kor magyarázó, vagy a nemi kérdések, ezeknek a metszetei azok, amikben rejlik szerintem sokkal inkább az, amit keresünk, és csak visszatérve ehhez, hogy a Tiszának a radikalitása, ugye ez is fölmerül, vagy a nem radikalitása, vagy pont, hogy mérsékelt, ez nagyon érdekes szerintem, ez nagyon jellemzi szerintem a Tiszát, hogy egyszerre tudják elmondani elemzők, meg akár szavazók is, hogy mennyire radikális, meg azt is, hogy amúgy bizonyos szempontból konzervatív, vagy mérsékelt. Tehát pont ez, hogy egyben tart ilyen ellentmondásokat, ha már azt nézzük, hogy miben rejlik a sikere, akkor az ez. Ami szerintem van, a fiatal férfiak sokkal inkább médiafogyasztók, sokkal inkább foglalkoznak politikával, erre van egyébként több szabadidejük is, erre egyébként sokkal inkább van közösségük is, sokkal inkább látják is azt, hogy a maguk körül levő kortársaik, akikre fölnéznek, vagy akiket szívesen néznek, azok szintén ezek iránt érdeklődnek. A nőknél szerintem ez kevésbé van. Másrészt azt gondolom, hogy a globális tendenciák is számítanak, mi szerint még a nők, a fiatal nőknél, ami szerintem van, hogy kell valamilyen fajta szociálisan érzékeny, vagy progresszív, vagy az abortusz kérdésben valami, tehát valami megfogható, valami progresszív dolog, az az, ami például Lengyelországban is fiatal nőket meg tudott egyébként szólítani az ellenzék mellett, hogy kaptak ebben egyértelmű álláspontot a kormányváltó erőktől az előző választáson.
Eszter.
Én is kikerestem azt az adatot, ami szerintem nagyon érdekes, és pont ezt a nemzetközi kontextust húzza alá, amit a Nóra mond, hogy Trump a 18, tehát az amerikai elnök választáson a 18-29 éves korcsoportban a nők 58%-a Harrisre szavazott, a férfiak 56%-ra Trumpra. Ugye tekintve, hogy milyen szoros versenyek voltak, ezek számottevőek, és egyébként most már hónapok óta egy csomó kutatás jön ki, legalábbis nyugat-európai, meg egész nyugat-európai országokból, meg Amerikából, hogy szerintem ez nem tudjuk eléggé hangsúlyozni, és ez még nem értjük pontosan, hogy miért van az, hogy a fiatal férfiak konzervatívabbak, mint a nők. Tehát, hogy itt van egy nagyon nő ez a világnézeti szakadék. Lehet erről megint spekulálni, meg újabb-újabb kutatásokat végezni. Tehát valószínűleg zajlik itt egy viszonylag gyors normaváltozás, aminek a nők nyertesei, tehát hogy akár ha csak most csak a MeToo-t megemlítem, hogy mondjuk a nők elleni erőszakkal kapcsolatban az elmúlt 10-20 évben hogyan változott meg egy csomó országban a közbeszéd, vagy az, hogy mi számít férfiasnak, mi számít nőiesnek, a nőknél sokkal inkább kinyíltak a lehetőségek, a férfiak meg úgy érzik esetleg, hogy valamit elveszítettek, de hogy érdekes, hogy ez nem az idősebb férfiaknál jelenik meg ilyen formában, hanem hogy a fiatal férfiak valami miatt ezt így érzik, és hogy ugye pont a TISZA szavazóknál erős ez a gap, de ez a szakadék, de ami szerintem a nemi szakadék mellé még érdemes bevenni az, hogy a gyakorlatilag van egy ilyen, tehát a 40-49 éves korosztálynál van egy nagyon nagy ugrás a között, hogy Fidesz, tehát hogy a Fidesz 13-15-ön áll férfinők között mondjuk 40 alatt, és a fölött 32-35, de gyakorlatilag megduplázódik a Fidesz támogatottsága 40 fölött. Hogy miért van az, hogy a fiatalabbaknál inkább a TISZA, az idősebbeknél a Fidesz, tehát nem csak a nőkre vonatkozóan, hanem hogy itt van valami, kiket szólít meg, és nyilván azon belül lehet nézni, hogy a női különbség, tehát szerintem ezekkel fontos foglalkozni, és még egy gondolat, hogy az IDEA intézetnek jött ki most múlt héten egy kutatásra, amiben mindenféle attitűdöket is vizsgáltak, és van nagyon erős férfi-női percepciós különbség azzal kapcsolatban, hogy a nemek egyenlőség az érték, vagy nem érték. A nők, sokkal több nő körében ez érték, mint ahány férfi körében, vagy hogy a merev nemi szerepelvárások leszűkítik az egyén szabadságát, nők 46%-a, így gondolja, a férfiak 29%-a. Tehát, hogy gyakorlatilag, és én nem akarok itt egy, nem tudom, nemek közötti háborút indítani, vagy hogy csak egyszerűen zajlik valami, amit nem pontosan érzünk, érzetek, egyáltalán nem tudom, márciusról, novemberre történik, hanem évek, évtizedes távlatok, de hogy van valami típusú normaváltozás, ami érinti a férfiasság, nőiesség kérdéseit, hogy mitől vagyok jó férfi, mitől vagyok jó nő. Ugye a Magyar Péter egyik posztja erről szólt, hogy néha szabad elérzékenyülni, és az menő. Tehát, hogy gyakorlatilag ezt így népszerűsíti. Hashtag új élet, nem tudom már ott, hogy volt, de hogy pont a férfi egészség hónapja, azt hiszem a november, és akkor ennek kapcsán posztolt erről, hogy néha szabad elérzékenyülni, ami ugye egyfelől egy ilyen gyengédebb férfi kép, másfelől hát néha. Tehát, hogy azért nem kell túlzásba venni. Tehát, hogy szerintem ezek abszolút szerepet játszanak, nyilván, hogy ez így pontosan, hogy azért ezek a változások nem így, tehát nem csapódnak le, nem tudom, szavazatokban, de hogy szerintem ez a társadalmi kontextusuk mindenképp fontos.
Amire elsőként akartam, az amerikai meg a lengyel példa, hogy ugye az a nagyon nagy különbség, hogy ezekben az országokban az abortusz kérdése és annak szabályozásának a kérdése, ez egy központi ügy volt. A politikai napirenden egy nagyon fontos kérdés, tüntetések voltak, meghatározta a szavazatokat. Magyarországon a politikai mezőben ez abszolút háttérbe szorul. Ez a probléma, nem hinném, hogy ez orientálja a szavazókat. Én még azt is kétségbe vonom, hogy a ellenzéki szavazók meg tudják mondani, hogy az ellenzéki pártoknak mi az álláspontja az abortusz szabályozásának kérdésében, vagy akár Magyar Péternek mi az álláspontja ebben a kérdésben. Tehát itt ezért sem látni azt.
Most azért a Fidesznél is többféle álláspont versenyez egymással párhuzamosan, tehát folyamatosan zajlik egyfajta megkérdőjelezése a reprodukciós jogoknak, vagy egyfajta női testi önrendelkezéssel kapcsolatos, nem tudom én, kritika azért elhangzik Kövér Lászlótól is, tehát ott sem lehet azt mondani, hogy egységes lenne ebben a Fidesz.
Igen, ez is igaz. Összességben szerintem mégis az a legfontosabb megállapítás, hogy nem ez határozza meg a szavazatokat, mert Nem emlékszünk olyanra, hogy egy politikai vitának ez került volna a középpontjába, vagy bármi olyan politikai eseményre, ami egetrengető sorsfordító lett volna, és kifejezetten ehhez kötődött volna. Magyarországon ez nem annyira a téma. Nyilván egyébként nem azt mondom, hogy nem probléma, mert nagyon, nagyon is probléma, meg lehet erről olvasni, hogy hogyan állnak hozzá gyógyszerészek, orvosok a kérdéshez. Tehát nem a problémát akarom bagatellizálni, csak annyit állítani, hogy a politikai napirendre nem került. Tehát ez nagyon fontos. A másik a korosztályok kérdése, amire még akartam reflektálni, hogy ugye ez a 40-es választóvonal, ez a médiafogyasztásból is egy nagyon fontos, tehát hogy a 40 alatti korosztálynál a internet, meg különösen a közösségi média, míg a 40 feletti korosztálynál a tévé, és ugye a magyar médiafogyasztást, ha megnézzük, meg a média tulajdonosi szerkezetet, akkor látjuk, hogy a tévében óriási a kormánypárti fölény, a interneten, közösségi médiában azért kiegyenlítettebb, hogy ott jobban labdába tud rúgni az ellenzék is, ez meg ennek köszönhető. De egyébként még egy harmadik megjegyzés, hogy Magyar Péter egyébként népszerű a nők között, csak nem olyan népszerű, mint a férfiak között. Tehát akármelyik ábrát megnézzük, amit itt le lett vetítve, azt látjuk, hogy sokkal jobban áll, mint bármelyik ellenzéki párt, mint összes többi ellenzéki párt együttvéve a nők között is. Tehát, hogy nyilván most a műsor arról szól, hogy próbáljuk megmagyarázni, hogy miért áll kevésbé jól a nők között, mint a férfiak között, de hogy egyébként ez a különbség nem drámai. És végül még az időbeliség, hogyha a politikai érdeklődés hipotézise igaz, akkor azt kéne látni, hogy ez csökken ez a különbség, még akkor is, hogyha Magyar Péter egyébként nem változtat.
Igen.
A stílusán, a jelző használatán, a Kolbász Fesztivál részvételen meg semmin. Egyszerűen amiatt csökken, mert a nőkhöz is egyre jobban eljut, egyre inkább a nők számára is vállalható, látható, választható alternatíva lesz az idő előre haladtával, ha ez a hipotézis jelentős magyarázó erővel bír. Hogyha viszont azt látjuk, hogy a különbség csöppet sem csökken, sőt, akár még nő is, akkor valószínűleg, amit az Eszter mondott, annak például nagyobb szerepe lehet. Szóval az időbeliség is segít majd eldönteni ezt a dilemát.
Oké, beszéltünk a politikusi habitusról, beszélgettünk a reprezentációs kérdésekről, tehát hogy a női képviselőknek a szerepeltetése adott esetben a nagyobb autonómia biztosítása számukra, az lehet-e vonzó a női választók számára, illetve beszéltünk a politikai ajánlat kérdéséről, és ha jól érzékeltem, igazából ti afelé húztok, hogy ez lehet a legfontosabb faktor abban a tekintetben, hogy mennyire lesz képes bevonzani a női szavazókat. Ugye maga Magyar Péter próbálkozik részben a reprezentációs vonalon azzal, hogy november 6-án megígért, hogy női vezetőkkel, női szervezetekkel tart hamarosan konferenciát, illetve magának Orbánnak a szexizmusát is kárhoztatta. Konkrét materiális kérdésekben még ilyen erős ajánlatot nem fogalmazott meg a nők irányába. Engem nagyon érdekel, hogy szerintetek, hogyha mondjuk az a hipotézisünk, hogy van hátránya a Fidesszel szemben a női szavazók körében, akkor mi lehet az az ügy, mi lehet az az ígéret, amivel szerintetek versenyképessé teheti magát kifejezetten ebben a demográfiai csoportban? Elsőként Eszter.
Hát szerintem ugye nők sem csak nőként szavaznak, tehát nem feltétlenül női témát kell keresnünk, amivel meg tudja őket szólítani. Tehát amit mi 6 évvel ezelőtti nőügyek kutatásunkból Gregor Anikóval láttunk, az igazából így lefedi, amit jelenleg csinál, tehát ez az egészségügy, oktatás, szociális terület, a gondoskodás területe. Abban a nők nagyon investáltak részint, akik jobban használják, jobban rálátnak, rájuk van bízva a gyerekeknek a nevelése, az idősekről való gondoskodás, stb. Tehát, hogyha ezeken a területeken nem kell nőkről beszélned, csak egyszerűen ezzel a területtel foglalkozol, tehát az egészségügyet fontosnak tartod, akkor a nők megszorítva érezhetik magukat, illetve hát próbálkozhat azzal, hogy bizonyos női csoportok megszorítása. A hétfői sajtótájékoztatójában megemlítette például, hogy a gyereküket egyedül nevelő nők személyi jövedelem adó mentessége, az például cél lehet, és hogy több százezer gyerekét egyedül nevelő nő van. A válás az egy szegénységi kockázat, a leginkább szegénység által veszélyeztetett csoport, vagy meg tényező a válás, tehát hogy például ez egy nagyon materiális ajánlat nők tömegeinek, azoknak is, aki érintett, meg az is, aki ismer olyat a környezetében. Tehát úgy, hogy itt sokszor nem is csak az van, hogy én nyerek-e, hanem érzékelem-e a saját környezetemben, hogy itt valakinek jobb lett az élete. Tehát, hogy nem csak ugye a Fidesz a negyedik gyerektől, azt hiszem, akkor van a nőknek a személyi jövedelemadó mentessége, de ez például lehetne egy olyan ajánlat, ami nőket materiálisan megszorít. De én nekem van ezzel kapcsolatban kétségem, tehát már elég sok Csigó Pétert olvastam, ugye az ő eszéit a Partizán is feldolgozta Péterről Péterre nevű adásban, aki ugye azt mondja, hogy ne ilyen árupiaci módon fogjuk fel a politikát, mert ez így nem tudja megmagyarázni például a Magyar Péter jelenséget sem, tekintve, hogy pontosan ugyanazt mondja, mint az ellenzéki pártok, miért van az, hogy most őtől lesz kajájuk, a korábbiaktól nem vettük meg. Tehát nem úgy kellene erre tekinteni, hogy a választók így kiválasztják, hogy mi az én értékrendem, meg érdekem, és akkor ez így lefordítódik valami szavazatra, hogy ez ennél sokkal bonyolultabb, mondjuk eleve abban mindannyian itt egyetértünk, hogy valami nagyon bonyolultat próbálunk itt most körbejárni, tehát nincs egyetlen magyarázat, de hogy lehet, hogy nem is ez a döntő, hogy ki az, aki a legjobb szakpolitikai, vagy férfiasság, nőiesség, vagy bármi ajánlatot teszi, hanem hogy úgy mozgunk, ugye a Csigó Péternek az az állításra, hogy spekulálunk arra, hogy a hozzánk hasonló emberek merre mozognak, tehát hogy ki az, aki... Kihez akarok tartozni, ki a többiek hogyan fogják megítélni azt a dolgot, és nem pedig az áru önértéke. Tehát, hogy szerintem itt még lehet egy csavar, vagy lehet, hogy érdemes ezt is tekintetbe venni. Már csak amiatt is, mert ebben például van egy szintén egy nemi különbség a te adataidban, Dani, hogy ki tehát hogy az Orbán Viktor vagy a Magyar Péter az, aki a hozzám hasonló emberek hangján beszél, és abban is van nemi különbség. Tehát nagyon, nagyon eltérő, hogy aki a Magyar Péternél férfiak 33, nők 25, tehát megint, hogy kiket tekintek a hozzám hasonló embereknek. Nem is biztos, hogy nem szerint tekintem, egyébként lehet, hogy osztályhelyzet szerint tekintjük. Ugye Nóra, te beszéltél a Partizánban erről, hogy talán ez a budai vállalatvezető image, vagy legalábbis ilyen hangulat, amit ő kelt, hogy ez nem biztos, hogy rezonál. Egyébként nem biztos, hogy csak a nőknél nem, hanem lehet, hogy alsóbb osztály jó embereknél sem.
Vagy lehet, hogy pont, hogy igen.
Hát, de jelenleg ugye a számokból az látszik, ugye, hogy minél alacsonyabb az iskolai végzettség, annál kevésbé népszerű.
Csak hogy itt is az, szerintem, csak ez is, hogy nem az van, hogy ha egy hozzám hasonló ember van ott, akkor fogok rászavazni. Nagyon sokszor az aspirációs faktor is szerintem nagyon fontos, hogy tudnék-e egy olyan osztályváltáson végigmenni, vagy lehetnék-e ott, vagy ő biztosítana nekem utat, és szerintem lehet, hogy inkább ez az, ami hiányzik. Tehát lehet, hogy önmagában az, hogy ő egy, nem tudom, sikeres vezető, az még lehet, hogy szimpatikus egy alacsonyabb keresetű embernek is, de ígére olyat, hogy más is elérheti, vagy az ő személyes története olyan, amivel tudok menni. Szerintem ezek is nagyon fontosak ebben.
Ugye a Fidesznek nyilván az érdekel, hogy azt mondja, hogy ha a Magyar Péter nyer, akkor itt a világ vége. A Márki-Zay Péternél ugye az volt, hogy a rezsicsökkentést elveszi.
Meg háború lesz.
És nyilván majd most is az lesz, hogy mindenféle jóléti intézkedés, amit a kormány meghozott, azokat a Magyar Péter mind elvenni, biztos ezt fogja állítani. Nem gondolom, hogy jó stratégia egy politikusnak, hogyha reaktívan kommunikál, és csak utána próbál menni az ellenfelének. De hogyha sikerülne elérni azt, hogy ne gondolják róla, hogy olyan jóléti intézkedéseket megszüntet, amik egyébként népszerűek voltak, családtámogatások például, akkor szerintem ezzel a nők közötti népszerűségét is tudná erősíteni. Tehát szerintem sokan, ha maradok a eddigi hipotézisemhez, a stabilitást várják, és attól tarthatnak, hogyha egy új kormány jönne, akkor felborulna nagyon sok minden, többek között ez is. És hogyha ezt a képzetet el tudná oszlatni, akkor az lehet, hogy hatással lenne.
A habituális kérdés, ez egy szempontot hadd be, és akkor Nóra, nálad lesz elősőként a válaszadás lehetőség. Egyrészt Tóka Gábor azt vetette föl, hogy szerinte kifejezetten van abban egy tartalék, hogy most Magyar Péter és a nők körében is értelmezhet ez a tartalék, hogy az éles kritika és a lesittelünk ellenzéki szlogenje helyett kifejezetten a kormányképesség hangsúlyozására építi a saját karakterét. Mm. Másrészt pedig van egy olyan típusú mozgás az ő részéről, te is utaltál rá, mások is utaltak rá, hogy például most megjelenik az a kép, ahogyan virágot szed, hogy egyáltalában megpróbálkozik egy sokkal lágyabb hangnemnek a megütésével, és a Fidesz is reagál rá, tehát itt a bántalmazó és erőszakos karakter hangsúlyozása mellett a propaganda most már kifejezetten a feminin vonásoknak is a kritikáját megfogalmazta vele szemben. Szóval mit gondoltok erről a habituális kérdésről, itt igazából mik lehetnek a legfontosabb veszélyei Magyar Péter mozgásának?
Én azért alapvetően azt gondolom, hogy az, hogy ő egy asszertív, előremenő, határozott figura, akinek adott esetben elnézzük a túlkapásait is, most nem magamra mondom, hanem az ellenzéki közösségre. Szerintem ezt akinek ez így lemegy, annak ez már lement, és alapvetően őket, nekik nem hiszem, hogy nagyon sok gesztust kell még tennie, tehát nem hiszem, hogy nekik bizonygatnia kéne, hogy ő mégis egy finom lélek, vagy ilyesmi, mert nem ezt várják tőle. Szerintem, hogy ha valami tud inkább karakterromboló lenni, az pont az, hogyha ő hezitál, gyengeséget mutat, bármifajta ilyen adott esetben a sztereotipikusan női vonásokkal asszociálják, azt szerintem ez az irány inkább tudja szerintem károsítani. Az a része, hogy pszichopati és ő egy ilyen erőszakos alak, azt szerintem kevésbé, már a megszerzett szavazói tekintetében. Amit szerintem kevésbé látunk, az az, hogy hogyan tud még bizonytalanokhoz szólni, de én azt sem feltétlenül ilyen habituális dolgokban látom, vagy biztos, hogy nem egy TikTok videón fog múlni az, hogy több nő szavazol rá, mert szép palcsintát sütött, meg szebb palcsintasütőt vett egyik videóról a másikra, hanem alapvetően szerintem az a kérdés, hogy milyen felületeken kommunikál, hol van jelen. És ebben én amúgy nagyon sokat gondolok mostanában a Fidesznek az ellenzéki időszakára, hogy milyen média stratégiájuk volt, meg hogyan voltak jelen adott esetben kereskedelmi médiában egyébként, bulvárban egyébként, a fideszes esküvők, a fideszes politikusok, a mindenféle játéksókban, ilyesmi. Tehát szerintem, ami engem nagyon érdekel, hogy Magyar Péter hogyan tud életstílus tartalmat gyártani saját magából, meg akár a többi politikusából, ami nem az, hogy sajtótájékoztatót tartok, meg nem tudom, felszólalok az Európai Parlamentbe, stb., mert annak van egy bizonyos közönsége. Engem az érdekel, hogy hogyan fog Magyar Péter, nem tudom, pozitív hírekkel a Blick címlapjára kerülni, vagy hogyan fogja elérni azt, hogy kvázi egy ilyen celebként pozitív dolgok jelenjenek meg róla olyan műsorokban, vagy hozzákötődő emberekről, amiket nők egyébként fogyasztanak, vagy amik számukra érdekes tartalmak. Nekem az az egyik megélésem, hogy nők számára a direktben levő politikai tartalommal sokkal nehezebb elérni, mint hogyha be van ágyazva, vagy le van kenve valamilyen fajta olyan dologgal, ami egyébként is érdekel, amit egyébként is szívesen fogyasztok. Engem, vagy egy olyan médiában jelenik meg, amit egyébként is szívesen fogyasztok, mert valamilyen oka csak van annak, és ez nem a nők hibája, hogy nem olvasnak elég közelti sajtót. Lehet, hogy bizonyos újságok nem gyártanak elég tartalmat, ami a nők számára az életükben releváns, vagy én mindig igyekszem ebből a szempontból is nézni, hogy ne az olvasót hibáztassuk, vagy a nézőt, vagy a választót. És ez az érdekes, hogy akár Magyar Péter tud-e elég olyan tartalmat generálni, tud-e elég olyan csatornát találni, ami egyébként is érdekes a nők számára, és ott eljuttatni bizonyos üzeneteket magáról, ami részben lehet, hogy szerintem is materiális ajánlatokról fog szólni, részben meg erről egyszerűen a hangulatról, és erről a szimpatikusságról, meg szavazhatóságról, meg népszerűségről.
Eszter.
Igen, tehát ez a, hogy mi a kihívás Magyar Péter számára, nyilván a propaganda ez már elkezdte, és a következő másfél évben abba se fogja hagyni, hogy próbálja lejáratni a saját választói, potenciális választói körében. Ugye keresik mindig a gyenge pontot, Márki-Zay Péternél ugye az volt, hogy nem tudom, meglát egy kamerát, elkezd beszélni, tehát neki mondjuk a fegyelmezetlensége lehetett talán, mert az embernek akkor kicsúszik valamikor egy hiba, vagy egy nem meggondolatlan mondat. Magyar Péternél ugye ez a bántalmazó sztori, ami nagyon hamar felkerül. Szerintem az, hogy feminin lenne, az már lekerült, vagy lehet, hogy valamiről lemaradtam. Inkább ez a, hogy neki van, úgy tűnik, lehet így értelmezni valami indulatkezelési problémája, ami nem feltétlenül nőkkel szemben, hanem egyáltalán ez az ellentmondás nem tűrő. És szerintem ennek lehet egyik része most az, hogy én nem tudom, de azt az előző napokban elég sok elemző felvetette, hogy a szervezeten belül mit okozhat ez az egész szivárogtatási ügy, meg az, hogy, vagy bocsánat, lehallgatási ügy, de hogy mondjuk, ami kiderül az ő személyéről, tehát egy nagyon friss szervezetben a bizalmat, azt, hogy akarjanak vele együtt dolgozni, mit gondolnak vajon a fővárosi, meg a európai parlamenti női képviselők erről, vagy egyáltalán az összes többi képviselő, tehát szerintem ez neki egy ilyen kihívás, hogy a belülről próbálják kikezdeni, és hogy neki az a gyenge pontja, hogy van ez a, hogy ezt az agresszívnak is értelmezhető stílust próbálják így ilyen ki nem kényszerített hibáig elvitetni vele, tehát amikor mondjuk elpattan az agya, ami nem a kivonulok az ATV-ből, mert megterveztem, és azt így lehet nagyon könnyen és meggyőzően úgy keretezni, hogy ez így volt jó, de lehet, hogy van, hogyha egy sokáig nyomás alatt tartjuk, akkor, akkor ő nála mondjuk lehet ez az, amivel ki lehet siklatni, amit utána fel lehet ellene használni. Tehát szerintem neki ez lehet a kihívás, hogy úgy kell erőt sugároznia Orbán kihívóját, az, hogy rólam lepereg a propaganda, én akkor is keresztül viszem, ami közvetít kompetenciát és potenciát, de hogy közben meg ne kényszerítsék bele, ki nem kényszerített hibába, ami nála ez nehéz lehet.
Fordítsuk meg a kérdést, mert lehet, nem csak arról kéne beszélnünk egyébként, hogy mik a kihívásai a nők körében, hanem miért ennyire népszerű a férfiak körében. És Nóra, neked volt egy korábban olyan meglátásod, hogy alapvetően a Márki-Zay Péter körül felgyülemlett fiatal férfiak voltak azok, akik leginkább talán első körben Magyar Péternek a támogatói bázisát alkották. Ezt fenntartod-e még esetleg, vagy mit gondolsz, mennyire csereszabatos a nem tudom, jelölt személy ilyen értelemben?
Nem tudom, hogy szerintem nem pontosan ez volt az állításom, hanem az, hogy van egy fiatal, közeltet nagyon aktívan követő férfi réteg, aki keresi az Orbánnak mindig az aktuális kihívóját, és körülötte nagyon gyorsan csoportosul elsősorban az online térben, de azt gondolom, hogy egyébként egy önkéntes bázisban, meg egy közösségi szinten is. És engem alapvetően ez az, ami nagyon érdekelne, és amiről semmit nem tudunk, hogy egyébként kik azok, akik majd a munkát végezni fogják Magyar Péternek a kampányában. És ez azért is egy nagyon fontos dolognak tartom, mert nyilvánvalóan, hogyha arról beszélünk, hogy ez a választás a bizonytalanok megszólításán fog eldőlni, akkor az azon fog múlni, hogy hány emberhez kopogtat be egy Tisza önkéntes, hány telefonhívást kapok, és az az ember, akivel én személyes interakcióba kerülök, hiszen nem csak Magyar Péter fog kopogtatni, hanem konkrétan önkéntesek, vagy fizetett emberek, ők szimpatikusak-e, ők meg tudnak-e győzni engem. És hogyha ez egy fiatal férfi réteg, és ők azok, akiknek meg kell felelni mondjuk belül a kampányszervezetben, őket elégedetten kell tartani, ők azok, akik az üzeneteket viszik, annak szerintem lehetnek korlátai. Megint csak, hogyha arról beszélünk, hogy kis településen élő, magányos, idősebb nőket el kell érni, és rájuk pozitív benyomást tenni. Szóval engem ilyen szempontból volt ez az állításom, hogy az elején a Magyar Péter jelenségnek is azt láttam, hogy a Partizánt néző, meg egyéb közéleti YouTube csatornákat néző, a szokásos független oldalakat fogyasztó fiatal férfiak rögtön rákapcsolódtak a Magyar Péter jelenségre, és szerintem nyilván most már nem csak erről van szó, tehát egyébként a korábbi ellenzéki politikusokhoz képest látszik az, hogy kitolódik az életkor, amihez el tud jutni egyébként a Magyar Péter. Azt hiszem, ezek inkább a mediának a mérésébe, meg azoknak az elemzésébe láttam, hogy inkább már még mondjuk a 35 körül volt, vagy 40 körül a töréspont a korábbi ellenzéki próbálkozásoknál, most ez kicsit idősebb bekig eljut, de majd mond Dani. Tehát, hogy szerintem ilyen szempontból már ez az elemzésem, szerintem ennek van alapja, és vannak még korlátai, de jobban teljesít a Magyar Péter, mint a korábbi Péter.
Nem csak az életkori, hanem a földrajzi dimenzió is nagyon fontos, hogy arra nem volt példa, hogy kis településeken, különösen kisvárosokban ennyire népszerű legyen egy ellenzéki erő, mint amennyire a Tisza volt. A Jobbiknak is voltak komoly eredményei, de nem volt ehhez fogható támogatottsága, tehát ez egy mindenképpen egy nagy áttörés, és a Fidesz számára egy nagyon veszélyes dolog. Onnan akarom folytatni, ahol abba hagytad, hogy az aktivisták a csapat, mert hogy az előző kérdésed a kihívásra vonatkozott, és ezen gondolkoztam, amíg a többiek vászadok, hogy mi a legnagyobb kihívás, és szerintem az, hogy a csapatot összeszedni, megtalálni, egyben tartani, lemenedzselni, úgy, hogy a nyilvánosság előtt ne látszódjanak a törések, ne látszódjanak belső konfliktusok, hogy ezek az emberek lelkesek legyenek, hadrafoghatók legyenek, működjenek, az aktivisták kopogtassanak, a kommunikációs emberek kreatívok legyenek, a operatív emberek pontosak legyenek, stb. Tehát mindenki tegye a dolgát. Ez a háttérben zajlik, jó rész ez a munka, de ennek az eredménye alapvetően határozza meg a férfiaknak is, meg a nőknek is a szavazói preferenciáit. Láttuk, hogy mekkora károkat okozott az ellenzéki összefogásnak az, hogy papíron ugye egy lista volt, és közös lista volt, és még a neve is az volt, hogy Egységben Magyarországért. A valóságban viszont minden volt, csak nem egységes. Tehát ezek a szereplők gáncsolták egymást, üzengettek egymásnak, nem álltak fel a színpadra egymás mellé, mögé. Nyilván vannak kivételek, akik ezt megtették, de nagyon sokan nem. Ennyit még a legtájékozatlanabb választó is tudott, mert ordított róla, hogy igen, ezek kényszerből álltak össze, és nyilván egy ilyen csapatra bízni az ország irányítását, azt nagyon nehezen fogja megtenni, hogy bizonytalan választó. Egy elkötelezett, az sokkal nagyobb eséllyel. Tehát én ebben látom a legnagyobb feladatot, és hogyha ezzel megbirkózna Magyar Péter, ez azért több ezer emberről van szó, hogyha választókerületi kampányokról, stábtagokról, ha nem is árnyék kormányról, de valami szakértői gárdáról, ami majd aztán a majdani kormányának, a programalkotásnak az alapja lehet. Hogyha ezekről beszélünk, akkor azért ez több ezer ember, és több száz kulcsember, és néhány olyan ember, akire elképesztő felelősséget kell bízni. Nyilván ez folyamatban van, tehát most nem akarok úgy csinálni, mint hogy ez még mind a jövő zenéje lenne, de hogyha ez nem sikerül, akkor lehet bármennyire is kedvező a gazdasági környezet az ellenzéknek, ami ugye azt jelenti, hogy negatívak a gazdasági mutatók, vagy lehet bármennyire is jó a üzenet a nők felé, vagy a férfiak felé, akkor nem fog működni. Tehát, hogy nem is a kormányzó képességet, hanem inkább az egységességet, a cselekvő képességet, a csapatnak a mozgó képességét kell szerintem fenntartania, és ez egy gigászi feladat. Tehát nyilván az EP választás előtt is valamennyire így volt, de az EP választáson még sokkal jobban belefért az, hogy egy ilyen média pártként, egyébként nyilván akkor is nagyon intenzív terepmunkával, de hát hogy jelölteket állítani, tehát ez egy egészen más feladat volt, ez most sokkal nagyobb. Szóval én ezt látom a legnagyobb kihívásnak, és hogyha ezt teljesíti, akkor szerintem azt női és férfi választók egyaránt fogják értékelni, ha meg nem, akkor el fognak bizonytalanodni, és más pártok nem fognak tájékozódni ezek a szavazók.
Záró kérdéskör. Szerintetek mik azok az aspektusok, amiket még vizsgálni kellene azért, hogy megalapozottabb tudásunk legyen arról, hogy milyen választói csoportokban van távolságtartás Magyar Péterrel szemben, ennek milyen gender mintázata lehet, és így tovább. Illetve mik azok az esetleges felvetések, amikre nem volt teretek kifejteni a véleményeteket az eddigi adásban, de fontosan tartnátok így zárásként, akár csak fölvillantani, hogy titeket még milyen dilemmák foglalkoztatnak Magyar Péter és a női választók kérdéskörében, és akkor elsőként Nóra.
Egyébként szerintem alapvetően mi a szempont, amiből kérdezünk? Tehát, hogy van egy nyilván egy kutatói érdeklődés, hogy hogyan szavaznak a magyar nők, vagy milyen problémák érdeklik a magyar nőket, de szerintem alapvetően a magyarországi nyilvánosságot most 2026 áprilisig egy kérdés fogja érdekelni, le lehet-e váltani Orbán Viktort, vagy a másik irányból, hogy Orbán Viktor meg tudja őrizni a hatalmát, és szerintem mindent ez fog alapvetően ledominálni. És két dolog nagyon igaz egyszerre, hogy ez fog mindent ledominálni, és mindenki ezt fog érdekelni. Másrészt pedig az, hogy nagyon kis csoportokon, meg nagyon konkrét választókörzeteken, meg nagyon konkrét kérdéseken is dőlhet el. Tehát, hogy ezt az ellentmondást próbálom felvillantani, hogy van egy fő téma, és abban teljesíteni kell, ez az, amiről eddig is szerintem beszéltünk. Másrészt pedig nagyon meg kell találni azokat a helyeket, ahol be lehet biztosítani akár fideszes részről a hatalmat, akár ugye az ellenzéki vagy a tiszás részről a kormányváltást, rendszerváltást. És engem alapvetően ez érdekel. Tehát ez az, amit szerintem már többen mondták, hogy sokkal inkább mélyfúrásokkal, akár fókuszcsoportos kutatásokkal, ki milyen médiát fogyaszt, emberrel találkozik, hova szeret járni, mi alapján dönt, milyen szavak jutnak eszébe Magyar Péterről, ezeket mind sokkal inkább meg lehetne nézni szerintem ilyen dolgokban. Nyilván ezeket ritkán publikálják politikai szereplők, amikor ilyet készítenek. Szerintem ez az, ami érdekes, és alapvetően igen, ezt látom, hogy lesz egy nagyon erős országos nyilvánosság, de lesznek nagyon, nagyon sok helyi nyilvánosságok lesznek ebben a következő tizenpár hónapban, és azt kell megtalálni, hogy mik azok a csataterek, és melyik azok a csoportok, akik ebben részt vesznek. És egy dolog nem hangzott el még szerintem, hogy most nagyon ilyen pozitív irányból beszéltünk róla, hogyan lehet motiválni valakit, hogy vegyen részt a választáson. Nyilván ez egy nagyon kedves, felvilágosult elképzelés, hogy ez az, amit szeretnénk mindannyian, hogy legyen magas részvétel, menjen el minél több nő és férfi is választani, de azért választásilag van ennél taktikusabb hozzáállás is, mindig följön, kit lehet otthon tartani. És akkor ugye az is egy kérdés lehet, hogy hogyan hogyha a rendszerváltás vagy a kormányváltás a célom, hogyan tartom ott otthon az időseket, hogyan bizonytalanítom el őket a Fideszben, ez is ugye egy fontos kérdés lehet, és hogyan motiválom bele a fiatalokat, akiknek általában alacsonyabb a részvétele a választásokon, hogy ne csak egy kutatásban mondják el, hogy szimpatikus nekik a Tisza, hanem legalábbis a demográfia arányuknak megfelelően vegyenek részt legalább a választásban, úgyhogy szerintem ezek az ilyen részkérdések, amiknek nagyon sok gender aspektusa is van egyébként, hogy hol élnek nők, miket fogyasztanak, ezekbe szerintem még nagyon sok munkát lehet tenni.
Eszter.
Ez a demobilizációs kérdés, ez amiatt is érdekes, hogy itt gyakorlatilag most innentől másfél évig kampány üzemmódban vagyunk, és nem csak a mobilizáció fontos, hanem hogy ki ne menjen el, és szerintem most az, hogy a Magyar Péternek ilyen típusú lejáratása zajlik, kezdve Varga Judithnak a frisbee videójától fogva, hogy így legyen, hogy ne érkezzenek meg a Fideszről leszakadók őhozzá, legyen valami bizonytalanság, hogy ebben az emberben nem lehet megbízni, itt ő ne is képviselhessen már hitelesen bizonyos ügyeket, tehát az, például a nők elleni erőszak ügyét, vagy a Fidesz nőpolitikáját, tehát hogy te mondod, aki ilyen vagy, tehát hogy szerintem ez a mobilizációs kérdés felől nagyon érdekes, ez, ami engem érdekelne, és biztos, hogy lesznek a következő másfél évben erre vonatkozóan kutatások, legalábbis remélem, hogy ez a bizonytalanok párt nélküliek, vagy a Fideszről leszakadók, az ellenzéki pártokról leszakadók, de még nem választott pártot. Egyszerűen csak arról van szó, hogy amit te is mondasz, hogy így ki kell várni, megérkeznek majd, és tekintve, hogy a választási részvételben nem szokott nemi különbség lenni, tehát hogy lehet, hogy egyszerűen nem tudnak tájékozódni a nők, akár azért, mert médiafogyasztás, akár azért, mert nincs idejük. Tehát a gondoskodó munka az például a nőket jobban leköti, mint a férfiakat. Tehát, hogy itt van-e valami mintázat, és még így egy korábbi kérdésed volt, Marci, ez a férfiasság dolog, mert ugye visszatérnék ahhoz, amit korábban mondtam, hogy amíg a Tisza párt egyetlen emberből áll, addig van ennek tétje. Amint ez így... Nem egy emberes, és kint lesz a 106 jelölt, és megszólalnak az EP képviselők, vagy látjuk a fővárosi frakciót, akkor már nem lesz ennek ennyire jelentőség, hogy ő mit közvetít magáról, de jelenleg, és hogy van ez a nemi rés, itt valamit a férfiak felé közvetít, ami lehet, hogy ilyen, tehát lehet, hogy csak kalapács, hogy ő üti jól az Orbán rezsimet, de lehet, hogy van valami ilyen vágyott férfiasság is, ez a, én nem vagyok ilyen, de szeretnék ilyen lenni, vagy ilyennek kell lenni, hogy ő valamit megjelenít így a habitusával, ami vagy, és akkor így vissza ahhoz is, amit korábban mondtunk erről, hogy a fiatal nők és a fiatal férfiak közötti értékválasztások hogyan válnak szét globálisan. Tehát, hogy szerintem itt most én is, mi is itt egy csomó minden ilyen, nem tudom, hipotéziseket dobtunk be, tehát hogy én ezekkel kapcsolatban én sem vagyok magabiztos, hogy ez a megfejtés, pláne, hogy valószínűleg több okból áll minden, de hogy szerintem most ez a nemirés, ez arra világít rá, hogy ezen így rajta kell maradnunk, nézzük, becsukódik-e, mely csoportokban, hogyan alakul, és keressünk magyarázatokat, hogy, és akkor ez lehet reprezentációs, hogy hogyan jelennek meg a nők, vagy ő habituális, vagy tud-e valami szakpolitikai ajánlatot tenni, ami nőket is megszorítja, és a férfiakat sem idegeníti el. Ezek szerintem így a következő hónapok kutatási kérdései és politikai kérdései is.
Köszönöm.
Én behoznék egy olyan aspektust, amiről kevesebbet beszéltünk, mert nyilván magától értetődőnek veszünk, de nem teljesen az, ugye, ahogy Törő Gábor mondta, egy kisegér és egy elefánt verseng egymással. És általában ezeknek az autoriter rendszereknek az a stratégiája, hogy a kevesebbet tájékozódó, politikáról kevesebbet beszélgető, politikáról kevesebb időt áldozó állampolgárokat próbálja megnyerni magának, őket könnyebb meggyőzni, mint a politikailag nagyon informált politikafaló embereket, és hogyha megnézzük akár a populista mozgalmakat világszerte, akár az autoriter rendszereket, akkor ezt a mintázatot igenis láthatjuk, és az Orbán rendszerben meg aztán végképp láthatjuk. Szóval az a különbség, ami kialakult, az lehet, hogy tudatos stratégiája a Fidesznek, hogy nem a nőkre kifejezetten, hanem a politika iránt kevés érdeklődőkre céloz, és ők nagyobb arányban nők, de egyébként nyilván férfiak, nagyon sok férfi is kevés érdeklődik, és kevéssé tájékozódik, és ők is könnyű célpontjai lesznek így a Fidesz médiagépezetének, aminek elképesztő erőforrás fülénye van, és itt nem csak arról van szó, hogy több pénz vagy több média, hanem hogy ugye a játékszabályokat is ő alakítja, ez is ugye friss hír, hogy a választási rendszer is változik. Tehát, hogy ha a Magyar Péter előtt álló kihívásokról beszélünk, vagy azokról a faktorokról, amik ezt a helyzetet előidézhették, akkor szerintem ezt nagyon fontos megemlíteni, hogy itt nem arról van szó, hogy itt egy olyan demokratikus helyzet van, hogy van két ajánlat, és akkor mindenki kiválasztja azt, ami neki jobban tetszik, hanem van egy óriási csatazaj, ahol az egyik fél ágyukkal lő, a másik meg jóval szerényen, aztán túlzás, hogy paritjával, de legalábbis jóval szerényebb eszközökkel, és nem könnyű ebben a helyzetben egyébként mérsékelt alternatívaként is kitűnni, és azt a láthatóságot élvezni, amit Magyar Péter eddig élvezett.
Nagyon köszönjük, hogy elfogadtatok a meghívást. Nyilván nagyon sok feltételezések kellett egy ilyen téma tárgyalásánál, de örülök, hogy vállaltátok ezt a helyzetet, mert azt gondolom, hogy fontos ezeket a szempontokat földobni, aztán esetleg fél év múlva ránézni, mi az, ami beigazolódott, és ezek milyen további szempontok kerülnek majd még elő. Úgyhogy várunk benneteket vissza még majd ide a stúdióba. Róna Dániel, Kovács Eszter, Schulz Nóra, köszönöm még egyszer, hogy itt voltatok.
Mi köszönjük.
Mi is köszönjük.
Nektek pedig köszönöm szépen a figyelmeteket, ez volt a beszélgetésünk. Hogyha szeretnél továbbra is megkapni mindenfajta további tartalmunkat, amit itt a YouTube-on publikálunk, akkor iratkozz fel, hogyha még nem tetted volna meg. Ha van kérdésed vagy észrevételed az elhangzottakkal kapcsolatban, akkor pedig tedd fel a komment szekcióban. Ugyanígy, ha van lehetőséged, kérlek, hogy szállj be a finanszírozásunkba, az ehhez szükséges linket megtalálod a leírásban. Munkatársaim nevében köszönöm szépen a megtisztelő figyelmed, én Gulyás Márton voltam, hamarosan találkozunk, addig is ciao.